Ugye egy konkrét tanulság 2010 augusztusában alakult meg. Egy nagyon komplex, sok hatáskörrel rendelkező szervezetről van szó, amelyet mondhatnánk, hogy egy háromfejű szervezet. Közülük az első az LMHH elnöke, aki hírközlési hatásköröket gyakorol, a médiatanács, amely média hatásköröket gyakorol, és az LMHH hivatala, amely az előző két szervnek egyrészt szakmai, illetőleg szakértői adminisztrációt biztosít a döntéselőkészítéseket, illetőleg saját maga is saját hatáskörökkel rendelkezik, úgy a média, mint a hírközlés területén. Ugyanakkor a kisközösségi rádiózás korábbi időszakra datálható, ezt mindenképpen érdemes megemlíteni a jogelőzőket, a médiatanács tekintetében az OSZTT, mint a LMH hivatal tekintetében a HIFET, illetőleg az NHH. Még egy szíves kipán. És a következőkben a médiatanács és az NHH hivatala lesz majd elsősorban. Róluk lesz majd szó, hiszen ők azok, akik a kisközösségi rádiókkal kapcsolatos hatásköröket gyakorolják, természetesen a jogelőzőket is meg kell, hogy hivatkozzuk. Azt kezdjem a jogszabályi háttérrel kapcsolatban egy olyan sommás megjegyzéssel, hogy a televíziós műsorszolgáltatás, vagy médiaszolgáltatással ellentétben a rádiós médiaszolgáltatásoknál mai napig a földfelszíni platform a legkedveltebb, itt kérném megállni, a földfelszíni platform a legkedveltebb, a legnépszerűbb, és ez az a platform, amely ugye korlátos erőforrások igénybevételével történik a médiaszolgáltatás. Ilyen korlátos erőforrás ugye az FM sávban a 87,5 és 108 MHz közötti tartomány, és erre a korlátos erőforrásra rendre több igény van, mint amennyi erőforrás rendelkezésre áll, ezért a jogalkotók úgy döntöttek, hogy pályázati eljárás útján lehet ilyen médiaszolgáltatási, korábban műsorszolgáltatási jogosultságokat szerezni. Az 1996. évi első törvény, amely a rádiózásról és televíziózásról címet viseli, ez volt az első médiaigazgatási szabályozás a 1990-es rendszerváltás követően. Ha megnézzük, hogy van-e benne szó bármilyen módon a kisközösségi rádiókról, nem találunk semmit, hálát meg nyugodtan szókeresővel, nincs ilyen. Talán ez is mutatja egyébként a kisközösségi rádiózásnak az unikalitását. Ismereteim szerint sehol Európában ilyen kategória nem létezik, és Magyarországon is, ahogy látható, nem a jogalkotó hívta életre. Ez egy jogalkalmazási joggyakorlat fejlesztette ki, méghozzá nem is a jogalkalmazónak a fejéből kattan ki, hanem külsős impulzusokra. Jó magam emlékszem, még a 2000-es évek elején nálam is megfordult az a beadvány, amelyben azt kérték a beadványszerzők, viszont szóval nem tudom, hogy pontosan, hogy kitől származott, de azt kérték, hogy az akkori médiahatóság vizsgálja meg, van-e lehetőség arra, hogy kis helyi összerveződő közösségek saját maguk rádióra adót üzemeltethessenek, nagyon kis teljesek, hogy gyakorlatilag mikro rádióadókat. Ekkor is az ORTP megvizsgálta, kialakította ennek a feltételrendszerét, és ennek a műszaki hírközlési feltételrendszerét pedig az akkori hív alakította ki, és ennek eredményeként 2002-ben a 96. évi első törvény keretei között megjelent az első pályázati felhívás kisközösségi rádiós műsorszolgáltatási lehetőségre. Ezeket a pályázati feljárásokat több is követően, míg nem eljutunk 2010-ig, amikor egy új médiaszabályozás fogad el az országgyűlés, a médiaszolgáltatások és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185. törvény. Ebben már egy definíciót is találunk, kérdezzük a következő szlájdot, amely gyakorlatilag nem más, mint az addig összegyűlt tapasztalatnak az összegzése, és annak törvénybefoglalása. Ha megnézzük az elejét, akkor egy kicsit tudománytalannak tűnhet az a megfogalmazás, hogy legfeljebb az adóállomástól számított 1 km sugarú körnek megfelelő vételkörzetről beszél, de hogyha azt megnézzük, hogy a korábbi és a jelenlegi média törvénynek a tagolása és helyi körzeti és országos vételkörzetekről beszél, és itt a helyén van a hangsúly, ahogy ez a definícióban látható is, megjelenik. A helyi médiaszolgáltatás vételkörzetének a felső határa 100 ezer fő, vagy hogy egy településen belül lefedettségbe vesznek, akkor 500 ezer fő. Nyilvánvalóan valamilyen módon meg kellett különböztetni az általános médiaszolgáltatásoktól ezt a különleges kis közösségét. Ezzel akarta valószínűleg a jogalkotó azt jelenti, hogy itt nagyon kifigurálni dolgokról lehet szó. Nem feltétlenül kell szerintem szó szerint lenni azt az egy kilométer, hanem inkább jelzés értéke kell, hogy legyen. Még annyit az mondjak el, hogy az első médiatörvény kapcsán, hogy a pályázati felhívás célját, azt akiként definiálták, és ezt talán valamennyire képet is adhat, hogy mit is értünk kisközösségi rádió alatt, vagy mit érthetnek akkor, amikor ezt kialakították. Tehát a pályázati felhívás eredeti célja az, hogy tegye lehetővé olyan rádiók működtetését kis településeken, kisebb közösségekben, amelyekben nem lehetséges egy helyi rádió gazdaságos működtetése, de valamely helyi közösség igényelni neki szóló rádió lépét, valamint hogy lehetőséget nyújtson azon intézményeknek, amelyek a rádiózással és speciális hallgatói kör igényeit elégítik ki. Tovább megyünk a következő oldalra, kérnök szépen. Itt igyekeztem azokat a törvényből vett kategóriákat összegyűjteni, amelyek egyébként az első médiatörvényben szerepelnek, és látható, hogy hova próbálta az OSZP elhelyezni, amikor megalkotta ezt a kisközösségi rádiós kategóriát. Ez egy két külön műsorszolgáltatás kategória volt, itt egyetemen elvezni rádiós műsorszolgáltatásról van szó. Szóltunk arról is, hogy vételkörzet szerint milyen kategóriák vannak, ez a helyi műsorszolgáltatáson belül kapott helyet. Ugyanakkor meg kellett határozni a műsorszolgáltatásnak a jellegét is. Közszolgálati műsorszolgáltatásként nem lehetett definiálni, mert csak a közszolgálati műsorszolgáltató, médiaszolgáltató végezett. Azt a magát, hogy vagy minősített státuszba kerül, amelyek pirossal vannak jelölve, vagy az általános kereskedelmi műsorszolgáltatás. Nagyon változatosan elmondanám a különbözőségeket. A kereskedelmi műsorszolgáltatás esetén a törvény meglehetősen laza kritériumokat állít föl. Gyakorlatilag ezeknek a műsorszolgáltatásnak a szórakoztatás. Ennek megfelelően nincsenek komoly elvárások, ugyanakkor műsorszolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár, a másik oldalról frekvencia díjfizetési kötelezettséggel. Ugyanakkor a reklámidő ennek megfelelően maximális 12 perc, míg a másik minősített esetekben ez 6 perc vagy annál kevesebb, akik viszont nem fizetnek sem frekvencia díjat, sem műsorszolgáltatási díjat, ugyanakkor a törvény velük szemben olyan magasabb minőségi jegyeket vár el, mint hogy meghatározzuk közben legalább 50%-ban közszolgálati tartalmat kell a műsorukban, heti műsoridejükben adásba szerkeszteni. És még egy nagyon fontos dolog, kicsit eltűnik a képnek az alján, a jogosultsági idő. A törvény azt írja elő, hogy egy korszerszínű rádióra jogosultságot legfeljebb 2 esztendőre lehet kapni, amely pályázaton kívül további 5 évvel egy alkalommal megújítható, tehát összesen 12 év jöhet szóba. Itt viszont az OSZP kihasználta azt a lehetőséget, hogy a törvény legfeljebb 2 évről szól, ezért itt nem látszik, de 3 év az alapjogosultság és további 5 évet lehet kapni. Kérlek szépen a következő, amely igazából csak egy összehasonlítás, ha megnézzük, hogy az új médiatörvény az gyakorlatilag majdnem mindenhol ugyanazokat a kategóriákat használja. Természetesen terminológiai eltérés van, az idő előre alatt a műsorszolgáltatás felváltotta a médiaszolgáltatás, de nagyjából ugyanazt érthetjük azt, hogy kicsit leegyszerűsítve a helyzetet. Ami viszont komolyabb változás az az, hogy a minősített státusz, tehát a közműsorszolgáltatás és a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatás, a közösségi médiaszolgáltatás változtatja. Ez még egy kicsit, ha lehet ezt mondani, fokozta az elvárásokat a médiaszolgáltatókkal szemben, már nem tudta, hanem 67%-os közszolgáltató tartalom volt az elvárás. Ez nagyon fontos, amit az OSZP alakított ki, és követlenül a mai pályázati felhívásokban is megjelenik, kizárólag azok nyújthatnak be pályázatot, akik az adott telephely szerint, hogyha természetesen még ott lakóhelyen rendelkezik, hogyha pedig bármilyen intézmény vagy szervezet, akkor ott van a székhelyen. Tehát ezzel is a helyi, a helybeliséget szeretnék hangsúlyozni a jogalkalmazó. Kérem szépen a következő. Itt a pályázati eljárásról szeretnék, ez egy általános áttekintés van, és ehhez képest meghatároznám utána, még egyet kérnék. Köszönöm szépen. A specialitásait a kisközösségi pályázati eljárásnak. A három címnek egyébként annyiban van jelentősége, kétszer a médiatanácsi feladatokat jelöltem, pirossal pedig az LMH hivatalának a hírközlési területét, narancssárgával pedig a média területének a munkásságát váltottam ide föl. Tehát az egész hivatalból induló eljárás, amelyet a médiatanács indít frekvencia tervezésre, felkéri a hivatal, amennyiben elkészítette a frekvencia tervezés közé, tehát mellette párhuzamosan média terület elkészíti a pályázati fejlesztési tervezet egyébként a megfejtésre fejeztére, elkészíti a pályázati fejlesztési tervezet, és ezek egyszerre kerülnek a következőt a média tanács elé, amely egyet a frekvencia tervről dönt, vissza is adhatja adott esetben módosítást, de többnyire ezeket el szoktuk fogadni, és egyúttal elfogadja a pályázati felhívásnak a tervezetét. És ezt követően jön a közzététel a média tanács honlapján, majd pedig a nyilvános meghallgatás, amelyen a média terület munkatársai mellett a hírközlési terület egy munkatársai is rendszeresen jelen van, hiszen felmerülhetnek műszaki jellegű kérdések is, amelyekre ők tudnak válaszolni. A nyilvános meghallgatáson szóban is, írásban is, meg a nyilvános meghallgatás után írásban elő lehet terjeszteni észrevételeket, jobbító szándékú javaslatokat a pályázati felhívás tervezetnek kapcsolatban, majd a hivatal előkészíti a végleges pályázati felhívásnak javasolt szöveget, amelyet a média tanács az ülésén megtárgyal, majd dönt, erről is végül közzé teszik ezt is a média tanács honlapján. Majd pedig a pályázat feladás következik, itt egy meghatározott törvényi időköznek el kell telni, ez gyakorlatilag az elkészülési idő, utána megint csak a hivatal végzi el, az NMA hivatal az alaki szempontú vizsgálatot, ezt követően a média tanács dönt az alaki megfelelőségéről, ez igazából kettő lehet, vagy nyilvántartásra veszi a pályázót, vagy megtagadja a nyilvántartásra vétel. Ennek a törvénynek egyébként már van jogorvoslati lehetősége a média tanácsi döntés ellen, egy nem peres eljárás, mint a egyben nyilvántartásra vétel megtagadná, döntéshozó, utána a tartalmi szempontú vizsgálatra kerül sor, és végül az érdemi döntésre, a tartalmi vizsgálat eredményéről külön döntés nem hoz a média tanács, hanem az érdemi eljárás lezáró döntésre foglalja bele. Ezt követően mennyiben van eredményes a pályázati eljárás és van nyertes, akkor elindul a szerződéskötési eljárás, ez 45 napos határidővel fut, megtörténik a hatósági szerződéskötés, és végül a rádióengedélyezési eljárás is. Itt megállnék egy pillanatra, mert ez az általános pályázati eljárás. Ugye ilyen esetekben a felkér frekvencia tervezésre a média tanács, vagy egy települést jelöl meg önmagában, vagy egy település és egy frekvenciát, hogy azt tervezze meg, az utóbbi esetben arra az esetben szól, hogyha mondjuk egy nem használt média szolgáltatási lehetőségű frekvenciáról van szó, ismét vizsgálja meg, hogy erről vagy nyilván Sutti János kollégám tudna többet mondani, vizsgálja meg, hogy ismét alkalmas lehet-e egy frekvencia pályáztatásra. Kisközösségi rádiók esetén, amint említettem, ott ugye nem arról van, hogy megkérdezünk valamit és jelentkeznek-e rá sem, hanem egy elvi lehetősége indít a médiatanás pályázatot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ország 3200 településéről, illetve a budapesti kerületekről bárhonnan jöhetnek olyan kis közösségek, olyan egyesületek, szervezetes személyek, akárki, aki szeretne kisközösségi rádiót indítani. Tehát gyakorlatilag egy igényfelmérés, ami tulajdonképpen ebben az esetben itt tud kezdődni, hogy a pályázati felhívás tervezetről dönt először a média tanács, és utána végigmegyünk ezen az eljáráson, viszont van egy nagyon komoly eltérés. Az, hogy az általános pályázati eljárás gyakorlatilag egy zéró összegű játék. Tehát tudjátok azt, hogy hány pályázó van, csak egy nyerhet. Hiszen egyetlen egy frekvenciát kérdeznek meg, teszem a Budapest 92, 91,9. Ugye ott csak egyetlen egy valaki nyerhet ide. Kis közösségieknél nincs még frekvencia, nem került még megtervezésre. Éppen ezért gyakorlatilag igényeket gyűjtöttünk össze, de már elvégezzük a beadott pályázati ajánlatok alapján a bírálatot is. Az érdemi döntés megszületik, ami egyébként az is lehet, hogy az összes pályázat, amennyiben nem egy településre nyújtották be, nem csak hogy érvényes, de nyertes is lehet. Tehát több nyertese is lehet ennek a pályázati eljárásnak. És amikor a szerződéskötési eljáráshoz érünk, akkor mindjárt a szerződéskötési eljárás megindulását követően, ugye nagyon szűk időről beszélünk 45 napról, a médiatanács felfüggeszti a szerződéskötési eljárást, kérnék egy részletést, mert akkor kerül sor a frekvencia tervezésre történő felkérésre és a frekvencia tervezésre, erről majd Fogi János azt gondolom, hogy bőven fog majd beszélni, és amennyiben ez eredményes, azt követően folytatódik a szerződéskötési eljárás, megtörténhet a szerződéskötés, és aztán majd már a rádiumengedélyezési eljárásra kerülhet sor. Következő képen pedig azt szeretném bemutatni, hogy az elmúlt 13-14 esztendő ez hogyan is telt. Az egyszerű kép talán arról beszélni, hogy ugye látok, hogy 3 évben nem volt pályázatbeadás, de az összes többiben az egész komoly érdeklődés mutatkozott ezen frekvenciák iránt. És talán némi magyarázatra is szorulok, hogy ez a helyforma vajon hogyan alakulhatott ki, mire köszönhető egy viszonylag gyors felfutás, aztán egy gyors abonás a számokat illetően. Ugye 2010-11 fordulóján lépett életbe az új média szabályozás, amely eleve komolyabb követelményeket támasztott a médiaszolgáltatókkal, a közösségi médiaszolgáltatókkal, hiszen a kisközösségiek is közösségi médiaszolgáltatók, és voltak olyanok, akik ezeket már nem vállalták be. A törvény azt egy szabályai alapján át kellett alakítani a szerződéseket, és meg kellett ezen átalakulás alkalmával felelni az új feltételeket. Sokan voltak, akik nem vállalták, vagy nem tudták egyszerűen teljesíteni azokat a feltételeket. De voltak olyan is, hogyha visszaidézünk, emlékeztetünk, hogy 3-5 évre kapják a jogosultságokat, nagyjából itt futottak ki azok a 8 esztendők, és voltak olyanok, akik a már szigorú követelmények mellett úgy döntöttek, hogy nem fognak pályázni, és felvagynak ezzel a tevékenységgel. És azért még egy dolgot hadd mondjak el, zárásképpen, hogy ezek a kisközösségi rádiók azzal, hogy gyakorlatilag ők maguk nevezik meg, hogy hova szeretnék az adót tenni, milyen településre, sőt régebben GPS kódokat kellett meghatározni, hogy hol szervezik. Nagyon könnyen vissza lehet élni azzal a helyzettel, gondolj fel, hogy van egy kis település valahol vidéken, ahol működik egy helyi kereskedelmi rádió. Médiaszolgáltatási díjat fizet, frekvencia díjat fizet, és egyébként a média tanács által működtetett Metanatúra programban, ahonnan egyébként támogatásokat kaphatnak ezek a médiaszolgáltatók, ezek a kereskedelmi rádiók csak állandó rádió műsor támogatásra kaphatnak pénzt. A közösségi rádiók, mint amilyen a kis közösségi rádiók, azok kaphatnak műszaki fejlesztésre, illetőleg rezsiköltségeknek a támogatására is pénzt. Most, hogyha mindezeket összeszámoljuk, hogy semmilyen díjat nem fizetek, lerakom a legjobb vásárlóerővel rendelkező részére a városnak az adóberendezésemet. Mindenféle támogatási pénzekkel jutok, és nehogy Isten, még elkezdek mondjuk is finomatom eltérni, vagy tágítani a lehetőségeimet, ami a műsorkötöttségeket illeti, tehát gyakorlatilag egy kereskedelmi jellegű műsorszolgáltatásba, médiaszolgáltatásba csapok át, de gyakorlatilag a piac valószínű, nem piaci szereplő, a szónak a közgazdasági értelmében, őnek itt más, igazából az eredeti céloknak megfelelően, magasztos céloknak megfelelően kellene, hogy működjön. Ezért volt szükség arra, hogy a médiatanács szigorítson ezeken a feltételeken, most már többek között azt is előírja, hogy 40%-os szövegtartalmat kell mindenképpen napi és havi szinten teljesíteniük. És zárásképpen annyit azt mondjak, hogy azt gondolom, hogy ez a szám, ez a 21-nehányos szám, ez már nagyjából, ahogy figyeljük, már döntő többségében azokból a médiaszolgáltatókból áll, és itt a harmadik előadókra is tudok mutatni, akik valóban ezen célnak megfelelően ezeket szem előtt tartva működnek, és így a két szegmens sikerült azt gondolom, hogy szétválasztani. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
A frekvencia oldalról megvilágítani a kisközösségi rádiózás kérdése.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, és tisztelettel köszöntöm azokat is, akik kérdeződnek. Én azt a feladatot kaptam, hogy technoszögazálkatási szempontból vádoljam azt a helyzetet, amit az NMH végez. Azzal kezdeném, majd a kisközösségi rádózással kapcsolatban gyakorlatilag a pályázati felhívás közvetételétől egészen a médiaszolgáltatási szerződés érvényesítő idejét tartó időszakot gyakorlatilag három fázisra lehet felosztani. A három fázis közül az első fázis az, amikor közvetítjük a pályázatot és megkötik a hatósági szerződést a médiatestületen. A következő fázis az rádióengedélyezési eljárás, és a harmadik fázis az pedig a rádióengedély kiadásától a rádióengedély, illetve médiaszolgáltatási szerződés érvényesség ideje alatti időszakban meghatározott feladatot. Szeretnék egy ábrát rögtön bemutatni, talán egy kicsit egyszerű is, de talán világos is. Azt hiszem, hogy jól látható, hogy az ügyfelek szerepelnek a felső részben, és a szagozott vonal alatti rész, az pedig az NMH szervezeti egységei, és azon belül az egyes szervezeti egységek feladatai. Az abszolút elmesélte, hogy a pályázatással kapcsolatban mi a médiatanács feladata, miket készítenek, gyakorlatilag ez hogyan működik, nézzük ezt ábra szinten. Lehet látni, hogy amikor a pályázati felhívás megszületik, akkor a pályázati felhívással jelentkeznek. A jelentkezést kiértékeli a médiatanács, döntést hoz a nyertesekről, és ha a nyertesekről megvan a döntés, akkor felkéri a hivatalt arra, hogy készítse el a frekvencia terveket. A frekvencia terv készítést a média frekvencia tervezési koordinátuson elvégzi a szükséges nemzetközi koordinációkat, és beszámol arról a média testületnek, hogy az illető igény teljesíthető-e vagy nem. Ha az igény teljesítésére van lehetőség, akkor következik a hatósági szerződéskötés, és a hatósági szerződés az ügyféle. Azonban, hogyha nem biztosítható a frekvencia terv alapján frekvencia arra az igényre, akkor az eljárás megszűnik, és az eljárás megszűnésével a médiatanács tájékoztatja az ügyfelet. Lehet látni ugye a frekvencia tervezés készítés nemzetközi koordinációt. Ha röviden beszélnék a másik fázisról, amikor a hatósági szerződés kötésével sor kerül, akkor a hatósági szerződőfél, vagy annak megbízottja keresi föl a hatóságot, és a hatósággal megtörténik a frekvenciakérés határozat kiadása, majd a rádióengedély kiadása, erről is fogok majd beszélni. Azért hadd mondjam még azt el, amit a doktor elmondott előbb, ahhoz, hogy a frekvenciatervet el tudjuk készíteni, mire van szükség? Arra, hogy az alapadatokat az ügyfél megadja, és az alapadatok alapján nézzük meg azt, hogy gyakorlatilag milyen a helyzet, tehát a szempontban, és ennek van-e létjogosultsága, kielégíthető-e vagy nem. És a harmadik fázis, és talán most már érthető minden, a harmadik fázis, az az engedély kiadásától, illetve a szerződés érvényesség ideig, és a rádengedély érvényesség ideig tart. Ebben a fázisban ellenőrzésekre kerül sor, a természetesen ellenőrzéseknek több szinte be lehet, utána a jogsértések megszüntetése, rádengedély módosítás kérés, és gyakorlatilag a szabálykérdések esetén az általános hatósági felületi eljárás indítása. Ahogy beszélt az előző előadó arról, a rádengedély érvényesség ideje 3 év, ami egyszer 5 évvel meghosszabbítható. Körülbelül ez az, amiről szeretnék beszélni röviden, és kérem még a türelmüket. Azért rátérnék arra, amit az első fázisban már említettem, és itt hasonlóan az előző előadóhoz. Két színnel jelöltem azt, ami a médiatanács, a médiaszolgáltatási főosztály, pályázati jogosztály végez, és gyakorlatilag feketével, amik a hatóság frekvencia tervezési koordinációs osztálya végez. Most ilyen szempontban nem hiszem, hogy föl kéne sorolnom minden, talán látható, de engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy ugye a pályázati felhívás közvetételéről beszéltem először. Az ügyfél adja a pályázatot, médiatanács értékel, pályázat nyertesére hatósági eljárást indít, a médiatanács felkéri hivatalt, a frekvencia terv készítése és a kisközösségi frekvencia terv készítés. Ez lesz majd a következő díja, amit kérjük, hogy szeretnénk bővebben fejteni, hiszen lehet látni, hogy összefonulnak a dolgok. És a médiatanács megszünteti az eljárást, hogyha a hivatal által végre frekvencia tervezést azt eredményező, hogy nincs igény nincs lehetőség az igény fejlesztésére, akkor ha a média tanács elfogadja a frekvenciatervet, akkor kerül sor a hatósági szerződés megkötésére, és ér véget az első fázis. Nézzük a következőt. A kisközösségi frekvenciaterv készítésről néhány dolgot szeretnénk csak fölvázolni, ebből is lehet látni, hogy kik végig, és felhívtam mindegyik cím után. A végre a média frekvencia tervezés és koordinátor osztály, ahol a pályázat nyertesen megadja a szükséges adatokat. Itt szeretném felhívni a szíves figyelmüket arra, innentől kezdve. Minden egyes adatlap minta a könyv van az NMH honlapján, mind az adatkéréssel, mind a kérdéssel, mind a rádengedély kérdéssel kapcsolatban. Erre szíves figyelmüket felhívom. Tehát gyakorlatilag miről is van szó? Megvizsgáljuk azt, hogy a teljes 87 éves sávban milyen tapasztalási helyzet van azon a telephelyen, azon a koordinátán, amit megkapunk, illetve az adatszolgáltatásban az ügyfél megad. Meghatározzuk a maximális az érték maximumot, az alaphelyzetben a vertikális korradiációt is közsugáltalatban átvezünk figyelembe. Megkiszámítjuk a lakossági adatokat, és utána döntés születik arról, hogy van-e lehetőség a teljesítésre, az igény teljesítésre, vagy nem. És itt az utolsó rész, amit ugye az előző szlájdban, vagy a diánnál mutattam, hogy a média tanácsot tájékoztatjuk az eredményről, és ha van eredmény, akkor a média tanács elvégzi az előkészítését a hatósági szerződés kötésének. Néhány diát mutatnék, azért talán érdekes lehet, hogy ez például egy telephelyre végzett vizsgálatot jelöl, lehet látni, hogy 100 kHz-nekét a teljes sávon megvizsgáljuk, hogy milyen tavaszatási helyzet adódik különböző frekvenciák által, és ez tavaszatási helyzet kép alapján meghatározzuk körülbelül a minimum helyeket, tehát a kevésső tavasz frekvenciákat, és ebben az esetben úgy döntöttünk, hogy a 98,8 vagy 6 megahertz, talán jó lehet, és végig végezzük a minimális, tehát a minimális szabad helyeken, hogy hogyan történnek ezek az ellátottsági dolgok, és utána megcsináljuk a frekvenciát, elkészítjük a frekvenciatervet. Itt például egy kisadó tervére vonatkozó adatokat szeretném szemléltetni. Felküldjük a frekvenciatervet a média tanács részére, lehet látni, hogy a frekvenciaterv miket tartalmaz. Ezeket most nem szeretném felsorolni, hiszen lehet látni, hogy milyen helyre, milyen frekvenciára, milyen mértékmagra, stb. És mire vonatkozott a frekvenciaterv készítése. A következő szlájdon a rádióengedélyezési eljárásról beszélnék már, hiszen ezzel lezártnak tekintem az első fázis, és ez már a második fázis mozzanatai, a rádióengedélyezési eljárás. Gyakorlatilag sárga vagy színnel jelöltem azt, hogy mit kértünk az ügyféltől, mi az ügyfél feladata, mit ad ki a hatóság, ilyen szempontból a különösi határozat kérelem, szintén a minta megtalálható, rádengedély kérelem, lehet látni, hogy a frekvenciaterv és az adatok alapján adjuk ki a különösi határozatot, és a telepítés történhet a különösi határozat alapján, és természetesen akkor, hogyha jelentés születve tarad, hogy a különösi határozatnak megfelelően történt meg az adalmazás telepítése, és a kérelem tartalmazza azokat az alapadatokat, akkor a hatóság kiadja a rádió engedélyt, ami 3 évre szól alapesetben, ami pályáztatás nélkül gyakorlatilag 5 évvel hosszabbítható figyelem. Csupa piros betűvel írtam, és ez egy újdonság, ezért hívom fel a szíves figyelmünket. Lehet látni, hogy a pályázati felhívás 2015.4.-21-én kiadott anyagában nyilatkozni kell a pályázónak arról, hogy az NMH által meghatározott maximális kisugárzott teljesítmény biztosítása az minimálisan szükséges adóbevezetés beszerzését vállalja, és azon kívül a minimális névleges adó teljesítmény értéke nem haladhatja meg az 50%-ot. Én azt mondom, hogy ez mindenki által ismerős, hiszen látták, de szerettem volna felhívni a figyelmet. A kisközösségi rádióengedélyekre röviden annyit mondanék, hogy összesen jelenleg 23 kisközösségi rádióengedélyt adtunk ki, és gyakorlatilag a második fázisra az jellemzőni, hogy a kiadott engedélyek közül 22 esetben 1 és 3 volt között van a maximális kisugárzható teljesítmény, és a várható kimenő teljesítmény, adó kimenő teljesítmény értéke 20 esetben nem haladhatja meg az 5 wattot. Tehát ezzel szeretem volna némileg igazolni azt, hogy gyakorlatilag nem volt Istentől való dolog az, amikor amikor a hírásban azt szerepeltettük, vagy azt szerepelt, hogy az adó teljesítménye 5 wattot nem haladhatja meg. Még egyet szeretnék mondani még a kis közösség engedélyekkel kapcsolatban, hogy a 2014 első 26-ai rendelet értelmében gyakorlatilag minden médiaszolgáltatás esetében műsorozatok kódot ad ki a hatóság. A műsorozatok kódra most nem térnék ki részletesen, de azért azt elmondanám, gyakorlatilag a műsorozatok kódok esetében a kis közösségi rádozásnál a körzsebb kód a második hektar értékében mindenképpen 5-ös érték fog szerepelni. Itt egy mintát jelöltem meg, például a Szombathelyi Rádió esetében alkalmazott túl B5-D6. A B-ből a Magyarországot jelenti, a következőket is, a 4-a pedig a hálózathozókat hektar értéken. Menjünk tovább. A harmadik fázisról szeretnék még beszélni, hiszen már a változatomban elmondtam, hogy a harmadik fázis az az engedély érvényességi kiadásától az engedély érvényességi idő alatt időben történő cselekménynek, ami szintén frekvenciagazdálkodás szempontból is fontosak, de még mielőtt erre rátérnék, szeretném, hogyha látnák, hogy gyakorlatilag a médiatanács, a médiaszolgáltatási ország, a médiaszolgáltatási pályázatos és a médiafrekvenciagazdálkodás ország azok, akik ebben a szakaszban szerepet játszanak és kapnak. Mi történik ebben az időszakban? Mi történhet? Történhet olyan, hogy fölkezdte a kezét a kisközösségi rádió, és azt mondta, hogy köszönöm, nem kívánok tovább sugározni. Ez azt jelenti, hogy a hatósági szerződés jogosultaktól történő felmondása az ügyfél által. Mi történhet még? Történhet olyan, hogy a hatósági szerződés médiatanács által történő azonnali hatályú felmondása. Gyakorlatilag azonnali hatályú felmondást eredményez az, hogyha hosszabb ideig szünete nem a hatósági szerződésnek megfelelően történik a médiaszolgáltatás lépése. Erre most nem szeretnék kitérni, hiszen az előadóta, ha érkezik kérdés, akkor ezt kényszerűen meg fogja válaszolni. A rádiengedélyt érintő feladatok. Nagyon fontos az, hogy biztosítani kell azt a vételkörzetet, amit vállaltunk, amit a pályázati felhívásban, illetve a hatósági szerződés előkészítéseként mi letettünk az asztalra, és a másik, amit vállalunk és figyelni kell, és figyelünk is, mi a hatóság részéről beszélek, az, hogy a rádiengedélyben meghatározott paraméterek szerinti műsorsugárzás ellenőrzése. Na hát ezzel az ellenőrzéssel kapcsolatban még rátérnék néhány gondolatra. És az ellenőrzés folyamatára én azt gondolom, hogy talán látható, hogy az engedélyszerint üzemben tartás ellenőrzése, ennek a menete jegyzőkönyvfelvétel, megállapítják azt, hogy hol van eltérés, a hatósági végzés megfelelése, tegyék egyszerre újabb ellenőrzés jegyzőkönyv, majd a szabálysértésé eljárás, nyitása, és többször is szankcionálásra is kerülhet sor, és késő esetben a rádengedély visszavonására, ami természetesen eredményezheti majd a médiaszolgáltatási szerződés megszüntetését is. Mi szeretnék egy változatot, még egy táblázatot mutatni, nem nevezzük le, hogy miről van szó, az, hogy gyakorlatilag az előzősi jegyzőkönyvben lévő adataink a rádióengedélyben engedélyezett adatok, itt vannak az engedélyezett, és a miért adatok, hogy vannak-e eltérések. Hát lehet látni, hogy ebben az esetben az első ellenőrzés során igen, voltak eltérések, de ezek a második ellenőrzés során már mind helyzet lehet téve, és az adó azóta tökéletesen sugárolt. rádióengedélyek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokról, illetve tapasztalatainkról még néhány adatot mondanék, és nem szeretném a türelmünket sokáig igénybe venni, de nézzük csak meg. A 2013 és a 2004 év összeset az adatok mit mutatnak? Ezt is azt lehet látni ebből az összefoglalóban, hogy a 2013 évben elsőlegesen az NPX teljesítmény szerkezőket és azon belőle egy kismező teljesítmények tértek el döntjön az engedélyekről. Utána egy kicsit változtak, bővültek az adatok, elkértek az antennatáponnak alkalmazott tékot, és a két évvel alatt a 20 engedélyes körül 19 esetben mégis a rázengedély szerint adatok beállításra kerültek. A 2015 évben eddig ésett ellenőrzéseik hasonló eredményt mutatnak. A kisközösségi rádiók esetében az ellenőrzések és a rádiók megosztását mutatja ezt a táblázat. Lehet látni különböző színekre, hogy mikor végeztük az ellenőrzéseket, és mik vannak még hátra. Vannak, ahol többször visszamegyünk ellenőrizni, de közben az elosztás azt nem világosan látható. Én azt gondolom, hogy ezzel a pár gondolattal talán egy kicsit hozzásegítettem azokat, hogy önök tisztában lássanak, legalábbis merem remélni. Szeretném összesen megköszönni a figyelmüket. Amennyiben kérdés van, az válaszolunk rá. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a két érdekes előadást. Kinek van valamilyen kérdése? Nem törvénybe vezetem
a józan érzem.
A józan érzből. A józan érzből, mert ennek két oldala van, ez józan ész alapján van meghatározva. Tudni, mik az a helyzet, hogyha valaki egy kilométeres ellátási körzetre jogosul, és akkor ha vesz egy 50 wattos adót például, akkor annak az üzemeltetése költséges, a beszerzése költséges, az NMHH támogatja az adónak a beszerzési költségét, és tulajdonképpen ezzel nagyon finoman megteremteli a feltételét annak, hogy ne tartsa be a jogszabályt. És általában erre szokták használni, és ezért törekednek az illetékesek a nagyobb adó teljesítményen. Azt is el kell mondani, hogy tulajdonképpen a magyar rádiós társadalomban a kisközösségi rádiók voltak azok, akik legkevésbé voltak törvényi szabálykövetők, és mindent megtettek annak érdekében, hogy növeljék az ellátási területet, és ők nem kisközösségi célra akarták ezeket a rádiókat használni, hanem burkoltan kereskedelmi célra, nem mondjuk ki. Nem véletlen, hogy a számuk az utóbbi időben csökkent, hiszen a szabályozás ezeket a kiskapukat és ezt a túlzott felhasználást igyekezett bezárni. És ez ennek az eredménye. Egyéb kérdés? Köszönjük szépen!
Parancsolatkérdésem, ugye itt csak az FM sugárzásról beszélünk. De egy csomó kisközösség egyik részben sem, tehát az első előadás körében sem, mert a másodikban nem használható, az elsőben sem.
Tehát a 2010-es médiatörvény, ahogy mondottam, három részre bontja a hatásköröket. És a korlátos erőforrások felhasználása, amikor a médiaszolgáltatások esetében hatósági szerződést köt a médiatársi pályázati eljárás követően, ezek alapvetően igazából az analóg rádiók és az egykori analóg televízió adók voltak. Minden más platform esetében úgynevezett bejelentési kötelezettség és nyilvántartásban része van egy közigazgatási eljárás, amelynek keretében a törvényben meghatározott adatokat bejelentik, azt megvizsgálja, és ezt a hatósági hivatal végzi, nem a médiatanács, mert hatáskörülmegesen hivatalhoz van telepítve, nyilvántartásra veszi őket. És tulajdonképpen, ha megnézik a médiatanácsnak a honlapját, ott érhető el a nyilvántartás, látható, hogy nem egy olyan rádió is szerepel a nyilvántartásban, ami az interneten működik. Tehát internetes lineáris médiaszolgáltatásokat is nyilvántartásba veszünk. Kisközösségi rádió, tehát alapvetően a kisközösségi rádió, mint kategória, korlátos erőforrás használó rádió, tehát amit az előzményét ismertettünk, tehát ebbe a 20 és 10-es sártartó megban működő rádiókról hasznos.
Még egy kérdés, hát ez a nyilvántartalmi előírás nem tartozik, mint itt a kisközösségi
rádió. Ott meg kell ad, vannak olyan kategóriák, amelyeket minden rádiónak meg kell adni, hogy mennyit sugárzunk, hogy mennyit szerkesztadásba, hogy egészen fontos legyek. Közszolgálati tartalom, helyi közélet, ami azt mondom, hogy helyi közélet egy internetes radió esetében igazából nehezen értelmezhető, az adott település, ez egy helybeli helyiséghez kötött. Ezen kívül a szövegarány, ami még elő szokott fordulni, de szélesen a törvény egyébként felsorolja, viszont kereskedelmi médiaszolgáltatás esetében erre vonatkozóan megkötés nincs, egyedül a közszolgáltatás, a közösségeknél van a közszolgálati tartalom tekintetében.
Legalább slájdokon is láttam, hogy most is elmondom, mitől lineáris a műsorszolgáltatás? Mi az, ami lineáris? Ez most kétszer is előfordul.
Lineáris az, amikor elkezdődik a műsor, és ugyanazt hallja a közönség. Tehát nem felvételről is, nem késnek tettetek.
Annyira nagyon finom, hogy a felhasználó oldaláról nézzük. Tehát lineáris médiaszolgáltatás alatt azt értjük, hogyha bármelyikünk bekapcsol mondjuk egy televíziót, egy rádiót, és ott készen kap valamit, amire nincsen ráhatása. Tehát ott megy valaki valamit megszerkesztett, és megy a műsor. A legkérhető médiaszolgáltatásnál, ott pedig én magam döntöm el, hogy azt az adott tartalmat, amelyben hozzáférek, mikor tekintem, vagy mikor hallgatom meg.
Köszönöm.
És a Kádár tévére felekkozott. Ott például egyszer ilyen kis közösségi rendvárosban már előtt működik.
A kis közösségi rádió Kádár rendszerre fölmehessen?
Vagy kötelesen fölteni a Kádár tévét hallgatni.
Ebben a tekintetben a kis közösségi rádiót, mivel speciális szabályok nem vonatkoznak rá, csak a pályáztatása van még egyetlen egy helyen egyébként rendelkezés a törvényben. Ilyenkor, ilyen esetben egyébként még nem találkoztunk, de erre van egy kialakított gyakorlatunk. Ugye most megyünk egy rádió, elmondom, hogy ott szokott lenni a gyakorlat. Van egy rádió, aminek van egy vételkörzete, lefelé egy település. Azt fölteszik azon a településen a kábel hálózat, amivel arra a településre egyébként jogosultságot szerzett, innentől kezdve egy alternatív platformra nyugodtan fölmehet. A kérdés az, hogy egy másik településen is fel akarják tenni annak a rádiónak, vagy televíziónak a műsorát, akkor mi van? Ilyenkor a hatósági szerződéseket módosítani szoktuk, és beleírjuk, nyilván ez engedélyköteles, hogy vételkörzete kibővült, és megírjuk, hogy mennyire. Kisközösségi rádió esetében, ha tényleg csak egy olyan apró településről van szó, amit egyébként lefen, ebben nincs akadálya annak, hogy a kábel hálózaton ott legyen, viszont ő semmilyen módon nem terjedkezhet túl azon a, hát most mondjam, hogy megint tudományosanul, hogy azon az egy kilométer sugarú körön, mint amire jogosultságot szerzett.
Is feltenni a szolgáltatóan kis szektorban?
A törvény nem differenciál, azt mondja, hogy a közösségiekre vonatkozóan van előírás, hogy a műsorterjesztő kapacitásának hány százalékát legfeljebb 3-4 szolgáltatót kell, hogy föltegyen. Ez külön értendő, azt gondolom, rádióknál és televízióknál is. Ebben mondom, még erre nem volt gyakorlat, tehát most én magán személyként nyilatkozom ebben, nem, hogy valaki erre igényt alapítson, de ebben beleszámíthat abban a kvótában egy kis közösségi rádió, de mondom azért, hogy alapvetően olyan adottságok mellett lehet igaz, hogy egy nagyon kicsiket településről van szó.
Átadjuk a mikrofont Lelkész úrnak, és kérem, hogy szerelje fel magát. Nagy tisztelettel köszöntöm Degerden Labosa György, evangélikus lelkész urat, aki a Credo Rádió működtetésének tapasztalatairól, nehézségeiről, lehetőségeiről fog beszélni. Külön megköszönöm azt, hogy Szombathelyről ezért a kis előadásért följött, vette a fáradtságot és tájékoztat bennünket. Tessék, parancsoljon!
Köszönöm szépen, hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást erre a ma esti hát is előadásra, vagy beszámolóra. Az az én tiszteletes kérdésem, ugye az elején, hogy ki tudjuk esetleg a honlapot vetíteni. Legalább a nyitólapot, aztán jó, ez a www.credoradio.hu. www.credoradio.hu. Köszönöm szépen. Hát ugye én nem rádiós szakember vagyok, nem is a műszaki világterületéről érkeztem, hanem teológus vagyok. Ami persze hát a föld és a mennyi kapcsolatával összefogható, de nyilván nem ilyen szakmai kérésekkel kívánok én foglalkozni elsősorban, hanem az a tapasztalatról beszélni, ami az elmúlt egy esztendőben, több mint egy esztendőben, 2014. augusztusa óta sugároz ez a rádió Szombathelyen, egyedüli kis közösségi rádióként, és ha jól láttam, egész Dunántúlon egyedüli kis közösségi rádióként, jól láttam a térképen az előbb. Kicsit hagyj idők távolabbra, de nagyon röviden, hogy egyáltalán miért fontos egy egyház községnek, nem egyháznak, tehát nem egy országos szervezetnek, vagy egy kis községnek, hanem egy egyház községnek, tehát egy helyi közösségnek az, hogy egy rádióadót működtessen. Ugye a nyilvánosság, mint olyan, az egy az egész kereszténység történetének egyik legfontosabb alapelve, mert itt az, hogy az üzenetet elvigyük, továbbadjuk, és az emberekhez elérkezzen, ehhez gyakorlatilag századokon keresztül már az első keresztény közösség idejéből, az apostoli kortól kezdve mindenféle kreatív mód felhasználtak a keresztények. Most én csak ha a reformációt emelem ki, és nagyon tudok az időben, 1500 esztendőt, akkor a könyvnyomtatásnak a szerepét és sok minden más nyilvános beszédet miképpen használták fel arra, hogy mindazt elmondhassák, ami az értékes, ami számunkra fontos, és ez ma is így van. Ugye a felvilágosodás volt egy nagy fordulat az egyház és a keresztény Európa életében, addig offenzívában volt a kereszténység, vagyis tematizálta a nyilvánosságot is, cenzúrázta is, tematizálta is. A felvilágosodás utántól kezdve egy érdekes fordulat van, egyre inkább védekező pozícióba került a kereszténység, és ma is így van, valljuk meg őszintén, főleg a diktatúrák idején, de még a demokratikus, vagy a liberális demokráciákban is már nem annyira tematizál, hanem megpróbál jelen lenni a nyilvánosság területén a kereszténység, viszont nem az ő szava a legfontosabb, hanem sokszor inkább védekeznie kell és magyarázni a bizonyítványt, akár Magyarországon is ma is nem fény. És mikor kerül a média középpontjába egy egyház, vagy egy gyülekezet állvára valami botrány van a háttérben. Mind a mellett ugyanakkor nagy lehetőség van 1990 óta Magyarországon, hogy az egyházak megjelenjenek a nyilvánosságban, felekezeti műsorokban, ökumenikus, tehát közös műsorokban és más területeken, és aztán idővel megjelenik az önálló média szolgáltatók, rádióknak a főleg közösségi rádiók keretében egyházi rádiók, mint például a katolikus rádió, az egész országban fogható, aztán van egy magán átszerű, de mégis a katolikus egyházhoz köthető rádió, a Mária rádió, aztán vannak ilyen regionális rádiók, de a református egyháznak főleg az Alföldön, mint az Európa Rádió Miskolcon, és még több hasonló, még határon túli rádiók is vannak, és persze megnyílt a lehetőség szinte a lehetőségek teljességével és végtelenségével az online rádiózás területén. Most ebben a közegben mi azért tartottuk fontosnak a Szombathelyi Evangélikus Egyház közösségben, ez egy 300 ezer főt számláló közösség, mármint statisztikailag, nyilván egy kisebbség a római katolikus többségű városban, azonban több intézmény tart fenn, karitatív, tehát szociális intézmény, idősek, fogyatékos, fenntartások intézmény, iskolánk van, civil szervezeteink vannak, és egy elég széles palettán működik a városban az egyházközség. Fontosnak tartottuk azt, hogy folyamatosan a városnak a nyilvánosságában jelen legyünk. Ez kezdődött a televízió műsorral, aztán először újságban a televízió műsorral, és azon áldott állapot, hogy így fejezem ki magam, tesz minket körbe, hogy az egyházközség, aminek én a vezető lelkésze vagyok, tagjai között a helyi média legalább négy meghatározó szereplője hozzánk tartozik. És hát ez egy adottság, ez egy lelkész nem veszi észre, akkor az elég baj, ugye? Hogy ebben rejlik valamiféle potenciál, amit fel kell használni, és így is történt, ezeket az embereket összegyűjtöttük, és először egy szociális média szövetkezet került meg alapításra, majd erre épülve, nem az egyház alapított, ez természetes emberek alapították, majd erre alapozva, de egy szerkezetünk az közel álló személyek, kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mi lenne, hogy egy kis közösségi rádiót indítanánk. És akkor megváltozott természetesen a kiírás, mindjárt elérettünk az második sorban a formai okok miatt az első körben,
azon azért lehetnek így változtatni. Elég sokkal ott elvegyek, az azért érdekes, az egy olyan szűrő, hogy hát már néhány órát nem húztunk át hátul, és akkor ebből adódóan kiestünk, de aztán a következő negyed évvel később, talán vagy fél évvel később a következő kiírásnál már erre is figyeltünk, tényleg mindenki nem tudom, ötször nézte át, és bekerült, és akkor végül is ezen a folyamaton, amit az előbb láttunk, keresztül értünk, és megkaptuk a frekvenciát, kijelölték. Azt hogy mondjam el, hogy van azért múltja a kisközösségi rádiónak Szombathelyen. Ez a 96 óta vagyok a városban, amikor oda kerültem, akkor volt egy térközrádió, vagy volt a neve, ami szintén egy civil szerveződés alapján működött kisközösségi rádióként a Műrzési Házban, utána pedig az egyetemen a Berzsenyi Rádió működött, ahol egy kommunikációs tanszék volt, illetve ma is van, és ők fontosnak tartották azt, hogy egy pályázati pénzből megvalósítottak egy rádió stúdiót az egyetemi épületében, és az működött, és a hallgatók ilyen értelemben éles helyzetben próbálhatnák ki magukat. Azonban ez a stúdió, és ez a, igen, ez a stúdiót és ezt a frekventet visszaadták, mert nem tudták az új szabályozásnak megfelelő. Hát nem tudok minden nap sugározni, meg ugye nyári időszakban, amikor nincsen hallgatók, akkor hallgatott a rádió, és ez nem lehetett így. Ezért visszaadták ezt a frekvenciát, és ott maradt porosodásra a stúdió is. És amikor mi benyújtottuk a pályázatunkat, akkor megkerestük az egyetemet, és egy együttműködési szerződést kötöttünk már a pályázás előtt, aminek az volt a lényege, hogy újraélesztenénk ezt a stúdiót, ami egyébként hát a legfontosabb részei azok jó minőségűek voltak, nagyon sok minden persze elavult, például a számítási technikai és egyedek, és gyakorlatilag, amikor megnyertük a frekvenciát, akkor ebben a stúdióban indult ez el, és folyik a mai napig a műsor készítés, és hát ez a szívek közepe, és az adó is ott van ezen a készületen. Valóban egy kilométeres körzetben sugározunk, illetve hát szorványosan nyitotta ott nyilván ezen túl érve, hogy a szél honnan túl évben nyugatról vagy délről. Azért azt hogy mondjam, mert egy nagy probléma van a városi közegben, ez pedig a betonházasnak a problématikája. Tehát a, pontosan az a társadalomnak és a városnak az a közegben, akiket szívesen megszólítanánk, de akár saját gyülekezeti tagjaink is, bizony-bizony a panelekben nagyon nehezen, vagy alig fogják, hogy igen, menjünk a teraszra, hogy fogják a rádiót, pedig egy kilométer belül vannak. Egyszerűen ez egy olyan probléma, amit nagyon nehezen tudunk átadni. Az autóban viszont kiválóan lehet ezt a hatató műsor. No, tehát ennyit szeretem a bevezetésként elmondani, és nagyon fontos, hogy az egyház életében az értékteremtés, az értékmentés és a közjó szolgálata. Ugye az egyház, a kereszténység, egy keresztény közösség, egy plébánia közösség, egy egyházközség, az mindig az ott élő embereket fogja össze, nyilván nem csak horizontális síkon, tehát nem egy cég érdekében, mint a lényegűtők, vagy akármilyen hobbi tartó civil szervezet, hanem itt van egy spirituális oldala is ennek az egész kérdésnek, hisz valahol az Isten hit és a hit és a reménység tartja össze, de túl ezen, vagy inkább ezzel az erőforrásból merítve, minden keresztény közösség már csak azzal, ha megtartják a heti egymisét, vagy a napi egymisét, vagy a heti egyistentiszteletet, ezáltal a közjó szolgálja. Mert emberek jönnek össze, emberek közös nevezőre jönnek, lelkiekben megerősödnek, mentálisan megerősödnek, nem beszélve arról, hogy a hitünkből adódóan tesznek a környezetükért. Karban tartják a templomukat, adott esetben műemlék, önkéntes munkát végeznek, karitatív szociális területen, kultúrát teremtenek, azzal, hogy énekelnek, ugye hol vannak helyek, ahol énekelnek az emberek. Gyakorlatilag tömegesen csak a templomokon, igaz? És a fókus mozgalmat még ide lehetnénk, de hát ez egy olyan speciális valami. De nagyon érdekes dolgok, hogyha egy kicsit beleásunk ebbe, hogy egy vidék Magyarországán gyakorlatilag már egyedül egy olyan ember vagy hivatás létezik a falvakban a pap, aki egy kicsit összefogja a közösséget, akkor ezen érdemes elgondolni, hogy milyen erőforrás ez. Most ebből kiindulva mi rögtön megkérdeztük azt, hogy mi nem egy egyházi adót szeretnénk ott működtetni, hanem valóban kis közösségi rádiót, abban az értelemben, ahogy ezt itt definiáltuk az imént, hogy itt a kis közösség nyilván egy speciális kis közösség, ez egy házközség. Ami azért nagyon érdekes, mert gyakorlatilag lefedje azt, mintha egy falu csinálnánk is valahol, vagy egy városrész, tényleg szervezettel az élén, mert itt egy egyházközségben a csecsemőtől egészen az aggastyánig mindenki jelen van, a munkásembertől az értelmiségi, a kórházi főorvosig, a média szakemberi, és soroltnám tovább.
itt most egy városi gyülekezetről beszélünk Szombathelyen, és ezt a közösséget összefogni, ennek a sokszínűségét megmutatni, ez egy nagyon nagy kihívás volt, és nekem ez feltétlenül tetszett kezdettől fogva, mert én úgy gondolom, hogy amikor egy ilyen rádiót működtetünk, akkor a közjót és a közösséget szolgáljuk, de ugyanakkor, amikor ezt csináljuk, ezáltal a közösséget építjük is, a saját közösségünket. Mert hisz egy olyan ügyet képviselünk, ami embereket hoz össze, és olyan emberek válnak rádiósá, akik feltetnék fél évvel össze, nem gondolták volna, hogy valaha rádió közelébe kerülnek, és akkor mindjárt fog példákat mondani, hogy a mi egyházi közösségünkből hogyan váltak ki személyek, vagy hogyan kerültek bele ebbe a szolgálatok munkába, önkéntes alapon, vagy valami tisztelődés ellenében, és csinálják mind a mai napig a feladatokat. Na most, amire mi, egy krédó, miért krédó? Nyilván ez a krédó, ennek van egy ilyen teológiai felütése, ami az apostolikus vallásra utal, de valójában nagyon szeretnénk azt, hogy ez valahol megjelenjen a mi egyház közösségünknek a hitvallása ebben a műsor struktúrában. Legyen mai, legyen korszerű, próbáljuk a fiatalokat is amennyire lehet megszólítani, ugyanakkor a városban egy olyan hangot üt meg, ami tényleg a többi rádió nem üt meg. Tehát van két kereskedelmi adó, van jelen van az Ánfid rádió, mint ilyen országos mutáció, két katolikus adó, de ezek is ilyen országos bizonyos helyadottságokkal, de ezek országos műsorokat sugároznak, és a Péló rádió az egyedül, amelyik arra teszi a hangsúlyt, hogy az egyházi jellegen túl megszólalnak a helyi civil szervezetek, helyi művészek, helyi emberek, olyan emberek, akik ott vannak, akiknak ismerik egymást, és olyan értékeket tudunk bemutatni épp a szövegarányból, tehát ez nem esik nehezünkbe, ez egy nagyszerű dolog. Maguk az emberek, akik bejönnek a stúdióba és legyenek, ők mondják, hogy számunk egy felügyelés, mert végre el tudják mondani azt, amit szeretnének, mert hát többi rádióban ott egy perc, két perc, három perc maximum, és már menni kell közben két reklám és három zene, mert ezt se hívják. Tehát olyan emberek szólalhattak, akik megszólalnak meg, akik máshol nem igen kapnak fórumot, vagy nem kapnak lehetőséget. De nagyon fontos nekünk, most egy-két idegen kifejezést fogok használni, az angolszász világból Magyarországon kevésbé ismert, hogy furán néznek, a church marketing. Ugye az egyháznak egyfajta brandjét kialakítani, az egyház községnek, és ebben a nyilvánosságra nagy szükségünk van, és a saját rádiónknál jobb eszközünk valitva lenne. A másik, amit még szeretnék itt kiemelni, ez a rendszerszemlélet, amit szintén ritkában lehet hallani egyházi körökben, hogy hogyan tudunk egyfajta közösségnek az értékeit, az erőforrásait, mind humán oldalról, mind infrastruktúra oldaláról, mind pedig a szervezeti oldalról úgy kihasználni, hogy ezek a dolgok valóban egymást erősítsék. Ne egyszerűen csak, mert jó esetben passzívan egymás mellett vannak. Egy ilyen csoport, egy olyan csoport, az ifjúság, az idősek, a beteglátogatók, a kórus, a kántor, az iskola, a szeretett otthon, a egyesület, hogy el vannak egymás, mert néha találkoznak az emberek, mint az Isten tiszteleten, de ez kevés, mert így ezzel elmeséljük azt az értéket, amit teremtettünk. A rendszerszemlélet azt jelenti, hogy a dolgok egyrészt egymásra épülnek, egymásból nőnek ki adott esetben, és egymást támogatják. Tehát az alapítvány, az egyesületet, az egyesület adott esetben a gyülekezetnek a másik, a férfi kör, a női kör, most nem akarok közösen az egész palettát, ami az egyházközség életében van, de hogy mindegyik megjelenik a rádióban, ez biztos valamilyen úton módon, vagy konkrét műsorral, például a babamama kör, vezetője, a kolléganőm, lelkésznő, aki ezt végzi már évek óta, és most a rádióban egy olyan műsort hoztunk létre, amit az ő vezetésével csak rádiós formában is megjelenik, és erre a munkára épül szakemberek beszélgetés, szülőkkel, és itt tovább, és itt tovább. Vagy a kántorunk, a kórusvezetőnk, férje, aki szintén orgonaművész, gyakorlatilag egy komoly zenét műsort szerkeszt. És megtanulta a rádiózást, ott tanulta meg, mert előtte nem rádiózott, és kiváló műsorokat szerkeszt, nem az én meglátásom szerint, hanem szakemberek szerint is. És ez neki egy olyan plusz lesz, amit az életben máshol biztos, hogy tanulkozhatni tud ma. Vagy a diakóniai alapítványunknak a szociális műsora, és így tovább. Tehát azok a közösségek, amelyek benne élnek a gyülekezetben, azok valahol összesűrűsödik, összetalálkozik a közösségi rádióban, és megmutatja magát. A másik nagyon fontos az együttműködés az egyetemmel, azzal, hogy mi ezt a stúdiót ingyen használjuk, jó fejlesztjük, amennyire tudjuk, műszaki értelemben, de mellette a megállapodásban az szerepel, hogy ők műsoridőt kapnak. A Szabadhelyi Főiskola, a Soproni Egyetemnek ugye a része, egészen érdekes összeállások vannak, mert ez a rádió pontosan akkor indult el, amikor elkezdték a mérnökképzést, a duális képzést Szombathelyen propagálni, és nagyon sokat segített a, nem az én elmondásom szerint, hanem a tanár elmondása szerint, hogy állandóan tudtak erről beszélni, tematizálni, a rádión belül behívták az új tanárokat, és nem azt mondom, hogy emiatt sok a jelentkező, de biztos, hogy több információt jutottak az embereknek, hogyha csak a meglévő egyéb forrásokat használták volna. Tehát az egyetemben egy nagyon jó együttműködésünk van, de ilyen együttműködést kötöttünk a városi szociális ellátórendszerrel, a szimfonikus zenekarral, a színházzal, a bárszínházzal, most nem sorolom az összes partnerünket. Eddig, tehát most már több mint egy éve, közel másfél éve, körülbelül 30 munkatársunk volt. Most kb. 20 ember dolgozik, nem azt jelenti, hogy főállású emberség, főállású munkatársunk gyakorlatilag. Ott is meg a rendszer szemléletből szeretnék kiindulni. Egy kisőség rá, de nem engedheti meg magának azt, hogy főállású munkatársakat alkalmazzon. De egy rendszerbe illetve azt megengedheti, hogy például a stúdióvezetőnk, aki a fővágója és műszaki vezetője volt a televíziónak, ő két hónapja nálunk dolgozik, úgyhogy a szociális szövetkezetnél van alkalmazásban. A szociális szövetkezetből megveszi a rádió, ugye az esetőség az ő munkáját, de mellette az iskolánk a rendszergazdban. És így lehet egy olyan fizetést összehozni, amire is jön az ember, hogy dolgozik nálunk, mondjuk egy túrhajtott szombati televízió után. Vagy az ő felesége Kanikóni, aki korábban a médiában dolgozott, szerkesztő volt, ők együtt dolgoznak, szerkesztik az egyházi műsorokat. Vagy az egy kollégám, a másik kollégám, a lelkész úr, a káplán úr, őnek egyszerűen csak volt egy ilyen gyerekkori álma, az nagyon érdekes, hogy mennyi emberben van. Én számomra ez meglepő volt, hogy a rádiózás az olyan, hogy kisvastatik itt, tehát ez sokkal több ember, hogyha oda kerül a közelébe, a stúdió közelébe, akkor valami elindul, egy ilyen vezér hangja, és hogyha van lehetőség, akkor csinálják, és jól csinálják. Tehát kis gyakorlásra megmondták a vágást, sok mindent megtanultak. A kollégám este az ágyból töltik föl adás programba tölti fel a műsorokat, otthon megvágja, tölteti távoliból és így tovább, és csomó ember aktivizálódik, és olyan oldaluk jelentek meg, ami egyébként nem sose jelent volna meg, de legalábbis kis esélye. Tehát 20 ember dolgozik, viszont azért, hogyha veszik a fáradtságot, hogy megtisztelnek azzal minket, hogy az online adást hallgatják, mert van online adásunk, akkor látják azt, hogy főleg az előző műsorban, szóval mi szeretünk volna azért egy bizonyos minőséget elérni, és azt használni. A műsorokban is, szerkesztett műsorokat is az egyház egyéb ilyen média szolgáltatóitól kapunk, de például az előző élő műsorban szombat egy legnépszerű korábbi kereskedelmi rádiós riporter részt sikerült megnyerni, szintén nem főállásban van, hanem számlázamosan van közöttünk, vagy a főszerkesztő szintén a kereskedelmi rádióból jött, a Szombathely rádió, ami ugye nekünk, annak volt 10 évig a vezető riportere, és ezáltal ezek ismert hangok, és hát profik. Tehát a profizmus és az amatőrizmus között kell megtalálni valamit, pontosabban a profiknak az a cél, hogy kicsit húzzák magukhoz föl ezeket az embereket, és így érdemes ezzel. Tehát egy bizonyos szint alá nem kíván. Az elején voltak zöldözések, tehát az érthető volt, de hál' Istennek egy év után már azt mondhatjuk, hogy persze van valahol nagyon sok helyre fejlődhetünk még, de azt gondolom, hogy az esetek nagy többségében a műsor vállalható, és ha valaki bekapcsolja, akkor élvezetes. Nagyon sokféle munkatársunk, illetve nagyon sokféle ember van, aki részt vesz a munkában, csak rájött összeértem a listát. Amit még szeretnék kiemelni, hogy megint a rendszer szemlélet, az egyházközségnek maga is, meg az egyházközségnek a különböző tervezetei intézményei állnak pályázat. Európai is ilyen pályázat, olyan pályázat, EO, energia, megvillás, amit lehet próbálunk pályázat, Európa, főleg európai pályázatokból, meg városi pályázatokból megnyerni. Na most itt megint a médiának nem jelentős szerepe van a saját rádiónknak, például a nyilvános elnyitosítás. És ezáltal forrás is tudunk teremteni, nem sokat, de valamennyit tudunk teremteni arra, hogy például ilyen pályázati rendszerben Kregó Rádió automatikusan média partnerként jelenik meg. Integrált városfejlesztésben, szoftelemek, ezeknek a, most kimond a rádió műsorokat csináltunk, amit befogadott a pályáztató, és ezáltal hát sikerült valami forráshoz jutni. De egy-két számot is azért hagyd mondjak. Elkészítettük pályáztunk a Cseh Tamás, a Cseh Tamás program, ami ugye a Magyar Könyvzenét támogatja. Ennek keretében meg tudtuk csinálni a marketing, volt ebben marketing sor, az applikációt. Tehát gyakorlatilag mobiltelefonon egy bárhol fogható a Bűvő Rádió, ha valaki ezt az applikációt letölti. Az elmúlt esztendőben, vagyis mögöttünk vagyis hónapokban gyakorlatilag közel 15 millió forintot költöttünk a rádióra. És ennek egy jelentős része rádió állandó hírek délben rezsitámogatás, illetve technikai fejlesztés. Ez nagyon jelentős, és köszönjük is ezt a támogatást, ugye ezek a hatóságokkal kiértelmezésnek ilyen pályázatok. Ugyanakkor a Cseh Tamás program az ugye egy külön dolog volt, és ott együttműködtünk a művelési központtal, ahol koncertek voltak, a zenekarok ott koncerteztek rendszeresen, és a koncertek anyagából, illetve a zenekarokkal kapcsolatos információk pedig a rádió műsorban mentek. Ez is egy nagyon jó együttműködés volt. Ez máshogy nem működik. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy ez hosszú távon éljen, akkor csak ilyen rendszerszemületben és csak kooperációval alapozva lehet működtetni, és ezt igyekszünk mi megvalósítani, de nem szeretném az önök türelmét fenntartani, de hogyha kérdés van a rádióval kapcsolatban, akkor meg szívesen válaszolok, és köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen ezt a nagyon értékes és érdekes előadást. Na, azt mondom, hogy hűha, ez volt az első reakcióm, és azt hiszem, hogy nem csak egy lelkész, hanem egy kiváló menedzsert is megismertünk, aki hát azt hiszem, hogy egy egészen más szintre emelkedett a kis közösségi rádiózás, mint amit mi gondoltunk. Mert mi mindig úgy láttuk, és még egy helyi rádiónál is úgy láttuk, hogy van egy stúdió, a stúdióban van egy bemondó, aki elmondja a műsort, mert mögötte van egy zenei szerkesztő, és 3-4 ember végig csinál egy ilyen helyi rádiós műsort. És egész nap, és tulajdonképpen a színvonalát is meghatározza. Most itt még egy sokkal szélesebb palettát látunk, egyrészt műsor szerkezetben, struktúrában, és amit mondott a rendszerszemlélet, az együttműködés. És itt egy ilyen kiváló embert látunk, de azt mondom, hogy országos rádiót is tudnám egy irányítani. Ezekkel a képességekkel és ezzel az ambícióval is nagyon köszönjük, és ha lehetne indítani egy fórumot, ahol a kisközösségi rádiók bemutatnák, hogy ki hogy áll, hogy dolgozik, és milyen hogyan építi föl a közösséget és a műsorra, én azt hiszem, hogy megérne ez egy misét, és a lelkész úr itt azt hiszem, hogy prima. Nagyon szépen köszönjük. Kérdése a hallgatóságnak van-e hozzászólása?
Mikor kezdődött?
Augusztus 2014, augusztus 18, akkor szólaltunk meg. Tehát tavaly augusztus.
És aztán a hívők is szaporodnak, ugye?
Remélem.
Úgyhogy mert ennek ez a természetes eredménye, ugye, és a vonzata, vagy a szintet.
Ez kéne, hogy legyen, de talán igen.
Én azt hiszem, hogy ez az ön szimpatikus egyénisége.
Én még egy napot összejöttem, ami probléma, ahogy elmosban itt a... De azt meg elmondhatom, jó? Amit esetleg jobb is át szándékra, hogy elmondanám, hogy... Tehát nagyon fontos, hogy a kisközösségi rádióknak a szerepe a helyi értelmiségi réteg kiszolgálásában. Ez persze egy városi kérdés alapvetően. És maguk készítenek műsorokat. Nagyon hívós, vagy hívós, hívós, mi vagyunk. Hívós színvonalú műsorokat, tehát... Ez egy terület, de a helyi értelmiségnek, hogy nem tudom, hogy sajnos Magyarországon, és az orvosokból indulok ki Szombathelyen. Hogyha egy két generációval, tehát a mai 70-80 éves orvosokat nézem, azok politikusok voltak, zenéltek, benne voltak a város közéletében. Ma azt látom, hogy maximum ennek útbalódna az én korom végében a nálam fiatalokban. Tehát az értelmiségnek, a magyar társadalomban az értelmiségnek a szerepe, illetve azokat az embereket valamilyen módon ösztönözni, hogy részvegyenek a közben, most nem a pártban, abban is, mert hát akinek olyan ambíciója van, az menjen oda, mert az is jó emberek kellenének igazából a pártpolitikában. De én most egyszerűen a kultúra, a civil világban ez nagyon fontos dolog lenni, és egy ilyen rádió valamit ehhez mondjuk segíthet. De még egy szükségben olyan forrásra, amelyik sem jutott eszembe, amit ön mondott az előbb, kisközösségi rádiókat egy kicsit összefogná, és van akire konferenciát tartani, ahol lehet neki értékeni, vagy rendszeres továbbképzés kisőségi rádióknak a munkáját ilyen értelemben segíteni. Aztán jó lenne olyan pályázat is lehetne, ahol a hallgatottságot fel lehetne mérni. Tudni, erre nincs pénz. Tehát ez az, amire aztán nem jut már. Hogy egy kicsit azért megnézzük, hogy milyen a hallgatottság, mert amikor ugyan nem sok reklámot lehet sugározni, de azért jó lenne, ha az a kevés hely is megtelt. Mert az is egy bevétel, és viszont ott az első hallgatottság, tehát az első, amit megkérdez valaki, hogy komolyabb összeggel akar egy ilyen rádiót támogatni, vagy reklámoztatni, hogy milyen a hallgatottság. Aztán jó lenne, hogyha, hát a tapasztalatot is mondtam, nyugdíjas egyetemnek előadásai. Nagyon sok minden elhangzik. Ugye mi mindent körözünk. Tehát bármi elhangzik az egyházközség területén, sőt, mi Budapesten is sok helyen. Diktafon kérdés az egész, ma már akár mobiltelefonon is lett, de vannak diktafonjai. Fölvesszük, és ezeket főleg szombathelyen egy civil szervezetben valaki előadást, megbeszéljük az előadóval, megbeszéljük a civil szervezet vezetőivel, rögzítjük, megvágjuk, és megy a rádióban. Nagyon például szombathelyen ezek a TIC, meg a nyugdíjas egyetem, szabad egyetem, idősek szabad egyeteme, kiváló előadások hangzanak el, egészségügyben, de a csillagászattól kezdve az egyebek. Hát egy kisközségi rádió pontosan arra alkalmas, hogy ezeket egy is rögzítse, tehát megmarad, mint érték, másrészt pedig a nagyobb nyilvánosság számára elérhetővé tegye. Az iskola rádió ugyanígy. Az iskola rádió kérdése megint egy elhanyagolt dolog, pedig ott van az utánpótlás. Nekünk az iskolában előbb volt rádió, mint saját rádió. Az iskolásoknak ez egy óriási élmény, hogy nem csak ott a szünetben a hangszórón hallják a műsorukat, hanem hogyha ez színvonalas, akkor bekerül a nagy rádióba és elmennek a stúdióba. Ez megint egy olyan potenciál az iskola rádiók, nem tudom, hány iskola rádió van Magyarországon, érdemes nem egyszer megvizsgálni. Itt ma már tényleg komputerrel, egy mikrofonnal, meg egy laptoppal olyan műsorokat lehet csinálni, ami egészen szenzációs. Tehát ez is egy olyan terület, amiben érdemes lenne olyan pályázatot írni, ahol az iskola rádiókat erősítjük. És hát ami az utolsó, az pedig az, hogy én azt gondolom, hogy azért ezek a kisközségi rádiók egy-egy olyan műsort elkészítenek, ami akár országos érdeklődésre is érdemes lenne, hogyha a magyar rádióban lehetne ilyen, régen volt ez a vidék hangja, vagy nem tudom, mi volt ez a műsorvidék Magyarország hangja, hogy esetleg nem is főműsoridőben, de ilyen csoport összegyűjteni, hogy a kisközségi rádiók országos szinten megjelenhessenek, ez is egy érdemes dolog. Mert nyilván, hogyha megfelelő minőség az a műsor. És ami nekem egy kicsit a szívfájdalmam, ez a hazai zene, ugye? Nem is a hazai zene, mert nagyon fontos, hogy magyar zene menjen, de például állunk az egyházi zenével, ez az öt évre viszont, ez az öt éve dolog. Ugye öt évre nem lehet idősebb, és megvan százalékosan, hogy a zene hogyan hangozik, ezen lehet a kisközségi rádióknak kicsit hazítani kellene, mert ez nem lehet betartani, ez őszintén. És az archívum, hogyha a magyar rádió archívumához hozzáférhetnek a kisközségi rádiók, például a szombathelyi műsorok, vagy evangélikus műsorok a mi esetünkben, amiket egyébként soha érte nem játszanak be 10 éve egyszer, akkor esetben segély. Megkerestem a rádió vezetőségét, az MTV-t, nem tudom, hogy kicsodát annak idején, azzal, hogy használjuk az archívumokat. De nagyon jó műsorok vannak, megmondom, hogy sokkal egy Dónási Tiszot is elmondok, lehet, hogy nem szabadna, de ugye nekünk a egysebb emberség, nem tudom, mondani valamit, ez a műsor négyen a Kossuth rádión ment, Ragos Péter és a Lengyel Annak szerkesztette. Ezek ilyen tényleg egy perc, egy gondolkodó embernek egy gondolat az ember, az emberségről. Ezt mi tudjuk, mert evangélikusok is megkaptuk a CD-ket, és ezt adjuk, megkértem tulajdonosan az engedélyt, nem tudom, hogy fás. Tehát még az sem, hogy nem. Úgyhogy úgy vettem, hogy hallgatás vele egyezés. Kiváló műsor, de egyébként sehol nem lehet őket hallani. Tehát tele van a magyar rádió olyan kincsekkel, amiket néha előszednek, de hát messze nem olyan kapacitással, és ezt a kisközségi rádiók, például szombathelyi vonatkozási műsorokat miért is ne használhatnának a magyar rádió archívumával, és ez fontos dolog lehet. Köszönöm szépen még egyszer, elnézést a
rádiós. Egyetlen egy dolog, ne vagyunk ilyen munkatársakat az a vonatkozott, hogyha megmondom, meg tudjuk mutatni.
Ja, meg tudjuk, igen. Igen. A Perlaki Nóra, ő a Szombathelyi Rádiónak volt a vezető riportere, tehát kereskedelmi adóból jött. Jagodi Zsuzsa, ő a Friss Rádió, a Szombathelyiben is volt meg a Friss Rádióban. Gyakorlatilag ő csinálja az élő című műsort, beszélgetés műsorokat. Nórnak is van műsor, de jó főszerkesztő, tehát ő a háttérmunkát csinálja. Halas Andrásja van is lelkész, ő az egyházi, mármint az Evek is egyházi műsorokért felülső, az aki az ágból töltötte van. Bánó Zoltán, ő egy kőszegi evangélikus fiú volt, épp akkor iratkozott be az egyetemre, amikor indult a rádió, és besétált a stúdióba, hogy ő szeretne itt dolgozni. Egy kiváló zenét a fiú, megtanulta a vágást, megtanulta a műsorvezetést, jazz műsort csinál, turisztikai műsort csinál, teljesen önkéntes alapon, illetve valami tiszteletdíjat adunk neki számlára, amikor éppen úgy adódik, hogy adódik. Varga Péter, ő rockzenész, Szombathelyen várostörténész, a múzeumban dolgozik, kiváló várostörténeti műsorokat csinált, és csinál. Horváth Nikolata, őt országosan lehet ismerni, ez a Vakvagány, van neki egy ilyen blogja, ő egy vak lány a kutyájával, ő műsort még nem csinál, bár szándékozunk ilyen szociális jellegű műsort, és egyenlőségű műsorba bevonni őt, nem fogják elhinni, az, aki tölti a honlapot. Tehát, hogy itt van az integrációnak a szerepe egy házi dologban, jó munkatársunk, ő kap szintén tisztázdíjat. Horváth Vilmos, ő a marketingosunk volt, és ugyanakkor mellette csinálja az olimpiai történet, az olimpiai bizottság tagja a Szombathelyről, a Dobó pápának az egyesületét vezette, annak az elnöke, valami korszerűség képviselő volt egyébként, az aki gasztronómiai műsort is csinál. Ferenci Gyöngyi, ő a televíziónak az alkalmazottja, szintén az egyházközségnek a tagja, ő szerkesztett műsort küld be. Réger Szabolcs, ő van az Agórának az igazgató helyettes önőrzési háznak. Egyébként korábban volt egy szombathelyi zenekar, az Animal System, ilyen könyv, annak volt a tagja. Ő csinálta a Cseh Tamás műsorokat, de csinálja, reméljük, hogy most nem van a pályázat, hogy nyerni fogunk újra. Ő tanítónő, szintén gyülekezetünk tagja, szerkesztő. És a Megalikat az egyetemről egy egészségű műsort csinál, Neskó Krisztánőnek, ő szintén a gyermekei hozzánk járnak az iskolába, ő népművelő, és a Mese volt Bárszínház, az országosan híres Bárszínháznak a tagja, és ő ilyen népművelő műsorokat, illetve a Mese volt a rendszeres műsort csinálja. És még vannak néhány, akik most nincsenek fönn, például az új stúdióvezetőnk, Ádám Dávid, ő még nem került fel emlékanál.
Megint csak azt mondom, hogy hát, ilyen, hogy valakinek még a stábja is fönn van egy kis közösségi rádiónál.
Nem pedig ez a sokba, csak én holnapot kell csinálni.
Uram, meg kéne nézni, hogy másik hogy van innen, hogy ide akarok a önöket. És én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent hallottunk, ami a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság számára is értékes és követhető. És én azt hiszem, hogy lehetne csinálni esetleg egy fórumot a kisközösségi rádióknál, hogy és gondolkozunk ezen, hogy mi lehet csinálni, hogy
lássák. Szívesen meg.
Úgyhogy, mert volt már fórumok a kis közösségi rádióknál, ahol lobbistát meghívtak, szociológust és egyéb személyeket, és azt mondták, hogy most az a cél, hogy növeljük az ellátási területet, és csak erről voltak hajlandó beszélni, és elborult aggyal azt mondták, hogy a liberalizmus az lehetővé teszi, hogy az egész országban sugározott. És innentől kezdve nem tudtunk velük mit csinálni, de ilyen értékes előadást nem adtunk. Nagyon-nagyon köszönöm, és köszönöm neked erre a fáradozását. Van-e még kérdés? Hát én azt hiszem, hogy köszönjük szépen, darabozóinak és a stábjának köszönjük a műszaki biztosítást, köszönjük itt a felkészült előadóknak a munkáját, és mindenkinek szép estét kívánok, kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet. Köszönöm szépen a részvételt!